Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt megjelentek, tisztelt kollégák. Azért mondom ezt a szót, hogy kollégák, mert őszinte reményem, és az a benyomásom is, hogy sok pedagógus kollega is van itt. A Szegedi Egyetemnek különböző neveken, de az utóbbi 50 évben mindig vezető szerepe volt Magyarországon annak a típusú neveléstudományi gondolkodásnak a meghonosításában, amit ma tényeken alapuló vagy evidenciákon alapuló nevelés és oktatásfejlesztésnek nevezünk. Ez a hagyomány elindult már az 1970-es években, valóban fél évszázaddal ezelőtt. Nagy József indította el ezt a hagyományt a Szegedi Egyetemen, és ennek a hagyománynak méltó örököse a mai, ha szabad ezt a szót használnom, Szegedi iskola. A Szegedi iskola, amely egy MTA-STE képességfejlesztési kutatócsoport formájában is él, és egy doktori iskolában, meg egy neveléstudományi tanszéken is él. Tehát ez a Szegedi iskola nagyon sokat tesz azért, hogy megismerjük a mai közoktatás állapotát, másrészt, hogy valóban tényeken alapuló tanácsokat adjon a kutató a közoktatás irányítóinak és a közoktatás fejlesztőinek arra, hogy milyen irányban, milyen típusú beavatkozásokkal hogyan lehet előre haladni. Ennek az iskolának a vezetője Csapó Benő. Csapó Benő, ma esti előadónk, néhány évtizede foglalkozik a méréseken alapuló oktatásfejlesztés és tanulásfejlesztés programjával. Ebben a keretben nagyon sok, nem csak ő az a típusú tudós, aki nem csak Magyarországon világhírű, hanem igen sokat tett azért, hogy a magyar evidencia alapú oktatásfejlesztés bekapcsolja az ezzel kapcsolatos nemzetközi erőfeszítésekbe. Hosszú éveken keresztül a mindannyiunk által ismert PISA nemzetközi, mondjuk így, képesség vagy kompetencia felmérő rendszernek volt az egyik istápolója és gesztora. A magyarországi kompetencia mérések elindításának és folytatásának végre láthatatlan mérés sorozatának atya és vezetője. Számos nemzetközi elismerések között én az egyik legfontosabbnak, mert hát azért önző vagyok, mert ott én is voltam, azt a megtiszteltetését tartom, hogy a most már a Stanfordi Egyetemhez kapcsolódó Center for Advanced Studies in the Behavior Sciences, ami tágabban értelmezett társadalomtudományi szakmánkban a legelitebb meghívásos, kompetitív alapon működő kutatóintézetnek is munkatársa volt egy éven keresztül. A nemzetközi pedagógiai életben és a nemzetközi neveléstudományi fórumokon rendkívül fontos vezető szerepe van. Ezen felül Csapó Benő egyetlenként a nevelés tudomány képviselői közül Magyarországon is a szakmai elismerés mellett a közéleti elismerésként is Primissima díjat is kapott. Mindezek után nagy örömöm megkérni az előadót, hogy tartsa meg izgalmas témájú előadását, amely a hát remélhetőleg valóban a tudás századára való felkészítésről fog beszélni. Benő, tiéd a terem.
Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A mai előadásomat három fő kérdés köré szeretném felépíteni. Látszólag ezek nagyon egyszerű kérdések, olyan kérdések, amelyeket akár egy óvodás is fel tud tenni, fel is tesz, általános iskolás is, a másrésztől pedig nagyon általános és filozofikus kérdések is. Hát amikor a gyerekek a miért korszakban vannak, többek között felmerül az is, hogy majd miért fogok iskolába járni, de az iskolába lépés előtti nyáron biztosan fölteszik a kérdést, hogy miért járunk iskolába. Aztán az első két hétben az iskolában előkerül az a kérdés is, mikor már elmúlik az újdonság varázsa, hogy meddig fog ez még tartani. És ezek a kérdések sajnos újra és újra előkerülnek, nagyon sok fiatal alig várja, hogy véget érjen a közoktatás. És akkor benne vagy a pedagógusaiban felmerül a harmadik kérdés, amit ide tettem, hogy hogyan lehet a tanulást örömtelivé tenni, hogyan lehet az iskolát olyanná tenni, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni. Másik oldalról persze filozofikusak is a kérdések, szinte már az élet értelmét feszegető kérdésekkel határosak. Én pedig azt a kérdést teszem föl, hogy miképpen lehet ezekre a kérdésekre tudományos eszközökkel választ keresni. Azt, hogy választ adni, azt kutatók nem igazán szokták mondani, vagy ha úgy tűnik, hogy egy kérdést megválaszoltak, akkor rögtön megmondják, hogy melyik az a három másik kérdés, amelyik ebből a kérdésből következik. Lényegében, amit meg szeretnék mutatni, hogy ez a három kérdés is nagyon szorosan összefügg egymással, mert ha valami fajta választ adunk arra, hogy miért járnak a gyermekeink iskolába, akkor rögtön ott a kérdés, hogy de meddig, azokat a célokat, amelyeket így módon kitűzünk, mennyi idő alatt lehet elérni. És aztán a harmadik kérdés is jön, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy a gyerekek ott is legyenek addig az iskolába, ameddig mi azt kívánatosnak tartanánk. Ezek a kérdések persze újra és újra fölmerülnek, és mindig úgy érezzük, hogy van egy olyan korszakforduló, vannak olyan új események a társadalomban, amelyek kifejezetten kívánják, hogy ezeket a kérdéseket újra feltegyük, új válaszokat keressünk azokra. Olyan korszakban élünk, amiben kétségtelenül megváltozott a tudáshoz való hozzáférés lehetősége. Ahogy mondani szoktuk, egy mobil eszközzel a világ összes tudását a zsebünkben hordjuk. Ez persze egy kicsit túlzás, és pont a legfontosabb esetekben vannak kivételek, amire majd mondok példát. Aztán új technológiák állnak rendelkezésre a tanulás támogatására is. Ez az, ami hihetetlenül kibővíti a tanulás lehetőségeit, bárki otthon számítógépénél ülve, vagy mobileszközzel a villamoson utazva elvégezhet egy egyetemi kurzust. Fantasztikus lehetőségek vannak előttünk. A másik oldalon viszont lassan változik a pedagógusok felkészültsége. Mi magunk nagyon lassan változunk, és belátható időn belül nem fog megváltozni a gyerekek fizikai felépítése, idegrendszere, tehát nem lehet több tudást a fejükbe gyömöszkölni, nem lehet sokkal több készséget fejleszteni bennük, mint amire egyébként az ő biológiai felépítésük alkalmassá teszi őket. Hát tegyük egy pillanatra vizsgálat tárgyává azt, hogy mennyire van a zsebünkben minden tudás, illetve mi kell ahhoz, hogy ezt a tudást használni tudjuk. Vegyünk egy látszólag ártatlan és egy kevésbé ártatlan kifejezést, és nézzük meg, hogy ha keresünk az interneten, akkor mit találunk. Hát én két ilyen kifejezést találtam, vagy választottam, az egyik az inga, ami ugye az egyik kísérleti eszköz a korai kisgyermekkori fizikában. Mindig az ingával szoktuk szemléltetni azt, hogy hogyan lehet függő-független változókat szétválasztani, ha megkérdezzük a gyerekektől, hogy vajon mitől függ az inga lengés ideje. De nem ezt szoktuk megkérdezni, hanem azt, hogy hogyan lehet olyan kísérletet szervezni, amivel el lehetne dönteni, hogy mitől függ az inga lengés ideje. No hát, ha ennyit beütünk az internet keresőbe, hogy inga, és nem írom ide, hogy melyik kereső, mert szeretném a jogi következményeket elkerülni, akkor találunk két tudományos és 8 olyan weboldalt, olyan állítást, ami hát mondjuk távol áll a tudományos magyarázattól. Az egyik kedvencem, amit itt találtam, az az, hogy 6. érzékünk velünk született képesség. Az inga pedig, mint spirituális eszköz, kitágítja érzékelésünket. Tudományosan iskolázott ember rögtön érzi, hogy ebben valami bluff van, de tegyük fel, hogy valaki keres hiteles információt az interneten, aki ezekre a kifejezésekre ráismer, hogy érzék, képesség, eszköz, érzékelés, esetleg el is hiszi ezeket a dolgokat. De vegyük a másikat, ugye tudjuk, hogy ez egy megosztó és sokat vitatott terület, a homeopátia, annyira, hogy Európa különböző akadémiái állást foglaltak ezzel kapcsolatban. Hát itt ilyeneket olvasunk, hogy a homeopátiás szerek nem kémiai, hanem biofizikai úton hatnak, rezgéseket, biofizikai információkat közvetítenek a szervezetre. Megint vannak benne olyan kifejezések, amelyek nagyon tudományossá teszik a dolgot, pedig nem az. Bonyolítja a helyzetet, hogy a legtöbb keresőmotor nem arra van specializálva, nem arra van optimalizálva, és a mögötte levő mesterséges intelligencia nem azért dolgozik, hogy bennünket tudományos ismerettel lásson el, hanem megpróbál megismerni bennünket, kitalálni, hogy milyen válaszokat várunk el, és ezeket a válaszokat elénk teszi. Például ezt a keresést nekem kibányászni a netről nem volt olyan könnyű, egy olyan számítógéphez kellett leülni, ami nem ismer engem, egy olyan operációs rendszerrel, amit nem használtam, mert akkor egy nagyjából közömbös válasz mintázatot ad, de ha a saját gépemhez ülök le, akkor ez az arány változik. És a probléma az, hogy pont azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a hiteles információra, nem ezt fogják megkapni, hanem amit várnak. Tehát az a kérdés, hogy a zsebünkben hordjuk-e a világ összes tudását, arra a válasz nem olyan egyszerű, és olyan válaszokat tudunk csak adni, hogy attól függ, hogy tudjuk-e azt használni, tudunk-e okosan keresni, vagy rendelkezünk azzal a kritikai érzékkel, kritikai gondolkodással, tudományos gondolkodással, amelyel megpróbáljuk megítélni ezeknek a válaszoknak a hitelességét. A probléma, amivel szembesülünk, nem új. Amikor széles körben elérhetővé váltak már a könyvek, akkor, és az nagyjából a 70-es években volt, és volt az információs robbanás, a tudományos robbanás, telegyömözköltük a tananyagot mindenféle tárgyi tudással, akkor megfogalmazta Szent Györgyi Albert a következőket. Az egész oktatásügyet az egész világon mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyv arra való, hogy az ember a tartalmát belepréselje a fejekbe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra való, a könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent fejben tartani. Ebben a szembenállásban megjelenik az oktatás örök dilemmájának két pontja. Mit tanítsunk tárgyi tudás tekintetében, és hogyan fejlesszük ki a gondolkodást. Ha feltesszük a kérdést, hogy miért járunk iskolába, akkor azt látjuk, hogy ezt a kérdést a történelem során régóta feltették, sokszor feltették, amióta ismerjük az iskolázás történetét, mindig szerepeltek ezek a kérdések. Miért járunk iskolába? Erre kell egy tudományos választ adni, egy szakmai választ, és ezt a választ gyakran visszavezetik Benjamin Bloom munkásságáig, aki kidolgozta azt a taxonómiai rendszert, amit aztán három nagy területre sorolt, kognitív, affektív és pszichomotoros. Hagyományos nevén, ami már Magyarországon a két világháború közötti tantervekben is megjelent, értelmi, érzelmi és testi nevelésről van szó. Azonban példaértékű, illetve jól jelzi a három területnek az egymáshoz való viszonyát, hogy Bloom maga munkatársaival kidolgozta a kognitív taxonómiákat, utána közel egy évtized múlva jelentek csak meg az affektív taxonómiák, és aztán még sokkal később a pszichomotoros taxonómiák. Paradox módon én is főleg a kognitív területről fogok beszélni, de megjegyzem, hogy az affektív legalább annyira fontos. Én magam a kognitív területtel foglalkozom elsősorban, ezért fogok erről beszélni, de tudom azt, hogy más kognitív tudománnyal foglalkozó kutatók leírták a kognitív terület mellett az affektívnek a jelentőségét, például Plé Csabát szoktuk ilyenkor idézni, aki azt mondta, hogy ő maga kognitív kutató, de tudja, hogy az affektív terület sok tekintetben fontosabb lehet. Tehát amikor én most a következőkben választodok erre a kérdésre, akkor leszűkítem először az érdeklődésemet a kognitív területre, és a kognitív célokról fogok beszélni. Hát térjünk vissza akkor a Szent Györgyi előbbi gondolatához, tanuljunk meg gondolkodni. Ezt a vágyat, ezt visszavezethetjük egészen az ókori filozófusokig, az értelem kiművelése, a mai modern terminológiával a megismerő képességek fejlesztése tartozik ebbe a kategóriába. Aztán ott van mellette az, hogy tanuljunk valami hasznosat. Azért járunk iskolába, hogy annak iskola után valami hasznát vegyük, készítsük fel a fiatalokat az életre. Ez sem egy alapvetően új gondolat, valószínűleg már az ókorban is megjelent az, hogy az iskola nagyon iskolaiző volt, és az iskolai tudás nem segítette a gyakorlatot, hiszen már akkor megjelent ez a non-school esset vitae, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk vágya. Tehát használható, alkalmazható tudást kellene az iskolának közvetítenie. És természetesen itt van a harmadik szempont, ismerkedjünk meg a tudományok és a művészetek eredményeivel. Ennek is nagy hagyománya van, középkortól kezdve megjelentek a disziplinák, egyes disziplinák, nagy tudásterületek közvetítését megcélzó oktatási területek. A probléma az, hogy nagyon gyakran kitüntetünk egyet, és szembeállítjuk a másik kettővel. Amivel foglalkoznunk kell, és amit a látókerünkbe kell vonni, hogy ezek nem lehetnek egymással ellentétesek. Nem lehet a semmiről gondolkodni, gondolkodni mindig valamiről lehet, mindig valamilyen tantárgyhoz, tananyaghoz, tevékenységhez kötődik a gondolkodás, attól függetlenül nem nagyon lehet fejleszteni. Ugyanígy, ha valamit hasznosítani akarunk, akkor először meg kell tanulni azt a tudományt, amit hasznosítunk. Tehát ez a három terület, ez valahogy együtt kell, hogy járjon. Ezeknek a harmadikus egységét kellene megteremteni. Itt jelzem, hogy mi ennek a három területnek az összehangolásán, szinkronizálásán dolgozunk. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezeknek az egymásra épülését bevinni az általános iskola alsó évfolyamaira. Dolgozunk egy olyan diagnosztikus értékelési rendszeren, aminek a framework-jei, a tartalmi keretei egy ilyen háromdimenziós modellre épülnek. Itt a matematikát és a természettudományt mutatnám be, ami még az előbb említett három dimenzión kívül, ami itt a gondolkodás, alkalmazás, szaktudomány, kiegészül még további kettővel. Az egyik a megfelelő disziplina tudás tartalmait sorolja föl, és akkor jön az életkori dimenzió. Amit ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretnék, hogy ezeket nem lehet egymással szembeállítani. A tanítás minden egyes szakaszában meg kell mutatni, hogy amit a diákok tanulnak, az egyszer majd, hogy hasznosítható, össze kell kapcsolnunk a tartalmi tudást, a disziplináris tudást annak az alkalmazásával. Legyen az az alkalmazás akár csak egy másik tantárgy, a matematika, a természettudományban, vagy fordítva, és persze az iskolán kívül is szükség lehet erre. És mindig oda kell tenni a gondolkodást, gondolkodva tanulni. Ebben a hármas dimenzióban talán mindenki sejti, hogy a gondolkodás a leggyengébb láncszem, hiszen a másik két terület megfogható, látható. Ott van a könyvekben a fizika tartalma, a kémia tartalma, a matematika tartalma, amikor olvasni tanulunk, látjuk annak a tartalmát. Viszont, hogy milyen pszichológiai folyamatok mennek végbe közben, hogyan gondolkodunk, az a pedagógus számára, a hétköznapi megfigyelő számára nem nyilvánvaló. Elég gyakran használjuk az orvosi hasonlatot, az orvoslás analógiáját a tanítással kapcsolatban. Egy orvos, egy házi orvos, ha megjelenik nála a páciens, látja, hogy az egészséggel valami nincs rendben, de nem tudja megmondani, hogy akkor mi lehet a gond. Hogy akkor most a vérnyomás, a vércukorszint, vagy valamelyik olyan paraméter, amit csak a laborvizsgálat tud kideríteni. Amit mi teszünk, az az, hogy láthatóvá tesszük ezt a dimenziót, megfoghatóvá, megmutatjuk a pedagógusoknak, hogy egy adott tanulási szakaszban, egy adott leckében, egy adott tartalomban, hogy jelenik meg a gondolkodás. A sok apró betűt nem azért írtam oda, hogy mindent elolvassuk, hanem ennek a tömegét megmutassam, hogy a rengeteg elemet tudunk azonosítani a műveleti gondolkodásban, ami kezdődik a soralkotással, és van benne ilyen elem, hogy arányossági gondolkodás. Ott vannak a magasabb rendű gondolkodási folyamatok, analógiás gondolkodástól, probléma megoldáson keresztül a kreativitásig, kritikai gondolkodásig, és kiemeljük ebből a komplex körből azt, amit úgy nevezünk, hogy tudományos gondolkodás. Nagy jelentősége van nem csak a tanulásban, hanem az iskolán kívüli életben is, például a változók azonosítása és a kontrollja, egészen a kísérletek tervezéséig. Ha valaki tanít egyetemistákat, kérdezze meg tőle az előbb említett inga feladatot. Nem szégyen az, ha akár azt mondják, hogy a inga végére akasztott tömeg, akár a fonal hosszúsága határozza meg az inga lengés idejét, hiszen tudjuk, hogy Arisztotelész és Galilei ellentétesen foglalt állást ebben a kérdésben, míg nem Galilei kísérlettárgyává tette. Azt kérdezzük a fiataloktól, egyébként kb. 30% eséllyel találják el, hogy mi a megoldás, de ez nem probléma. Azt kérdezzük meg tőlük, hogy akkor hogy tudnának egy ilyen kísérletet megszervezni. És az a probléma, hogy erre nem fognak kielégítő választ adni. Nagyon kevesen fognak erre választ adni, még azok is, akik sok éven keresztül tanultak tudományt, természettudományt. Tehát amikor azt hangsúlyozzuk, hogy a változók azonosítása, a változók kontrollja, a kísérletszervezés egy nagyon fontos eleme a tanításnak, akkor tudjuk, hogy ezt fontos megtanítani, mert szükség van rá a gondolkodáshoz, és tudjuk, hogy az iskola, a mai magyar iskola ezt nem igazán tanítja meg. Szeretném jelezni, hogy minden, amit az ábrán látható, ezt mind mérni tudjuk, tehát végig tudjuk követni, hogy a mai magyar népességben, az egyes életkorokban a gyerekek milyen százaléka tudja az ilyen jellegű feladatokat megoldani. És akkor csak egyetlen gondolatot említenék meg a tanulás hasznáról. Hasznos-e iskolába járni, van-e a tanulásnak haszna? A közgazdászok nagyon sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hiszen amikor azt mondjuk, hogy több időt kellene az iskolába tölteni, többet kellene az oktatásra költeni, akkor a pénzügyminiszter rögtön megkérdezi, hogy de hát miből? És akkor erre azt mondják a közgazdászok, hogy ez nem egy kiadás, hanem egy befektetés, és ki tudják számítani, hogy egy adott területen, ha költünk az oktatásra, annak milyen a megtérülése. Kétféle hasznot szoktak említeni, az egyik az oktatás gazdasági haszna, ami egy szűkebb közgazdaságtani kategória, meg tudják mutatni, hogy ha x évvel többet járnak a fiatalok iskolába, akkor az mennyit hoz a GDP konyhájára. Ez persze függ az adott országtól, annak a fejlettségétől, az adózási rendszertől és sok minden egyébtől, de két olyan jelentős közgazdaságtudományi iskola is működik Amerikában, amelyik rendszeresen végez ilyen elemzéseket. Például Erik Harusek, aki Stanfordban dolgozik, az egyik szakértője az OECD-nek, illetve a PISA vizsgálatoknak, és az ő vezetésével nagyon kifinomult modelleket készítenek arra vonatkozóan, hogy ha valamit változtatunk az oktatáson, akkor annak milyen gazdasági következményei vannak. Például az egyik közismert számításukban kiszámították azt, hogy mi lenne, ha az adott országok elérnék azt a szintet, ahol Finnország most van, a most születő generációk életében az mekkora többletet hozna. Ez minden országra megint csak más. Magyarországra ez nagyjából a GDP 580%-át jelenti. Tehát körülbelül ilyen megtérülésekről lehet beszélni. Ez közgazdaságtani ügy. A másik, amit úgy szoktak említeni, hogy az oktatás társadalmi haszna, társadalmi hatása. Itt már a nehezebben számszerűsíthető és nem mindig pénzben kifejezhető hatásokról szoktak beszélni. Például tudjuk azt, hogy milyen hatása van a tanulásnak a várható élettartamra. Magyarországra számokban ki lehet fejezni, hogy egy tanév, amit az iskolában töltünk, hány évvel hosszabbítja meg az életünket. A kevésbé tanult és az egyetemet végzett lakosság körében körülbelül ez 10 év különbséget jelenthet. Ilyen nagyságrendekről van szó. Még fontosabb az egészségesen eltöltött évek száma. Nem mindegy, hogy abból az időből, amit itt töltünk a Földön, hány évet tudunk úgy eltölteni, hogy az egészséges legyen, hogy minden percét élvezzük, és mennyi az, amit szenvedve, betegséggel küzdve töltünk el. Itt, erre a területre még nagyobb az oktatás hatása, tanult emberek jobban vigyáznak az egészségükre, jobban tudják, hogy mit kell tenni, hogyan tudják megőrizni. Öngondoskodásra például, hogy mennyire szorulnak az ellátórendszerre, vagy ők maguk tesznek hozzá ellátórendszerekhez, környezet megóvása, fenntartható fejlődés, közéleti aktivitás, és még nagyon sok olyan tényező van, amire azt tudjuk mondani, hogy az oktatás hasznos. Ez most nem az én területem, de szeretném jelezni, hogy ezeket mind részletesen be lehet bizonyítani, és a három fő terület, hogy közvetítjük a disziplináris tudást, tudjuk, hogy az használható legyen, és gondolkodjon is közben a gyerek, tanítsuk a gondolkodását, ez együttesen fontos. Ha azt mondjuk, hogy ezeket meg kell tanítani az iskolába, akkor következik a kérdés ebből, hogy meddig járjanak a fiatalok iskolába. Kicsit pontosítani lehet, mennyi ideig tartson a mindenki számára kötelező, vagy ajánlott, ingyenes oktatás. Hát ingyenes az nincs, az adófizetők fizetik ezt az oktatást. Tehát az a kérdés, hogy mit javasoljunk, hogy mennyi legyen az az idő, amit elvárunk minden egyes fiataltól, hogy iskolában töltsön, vagy hogyan osszuk szét azokat a javakat, ami egy oktatás egy közjó, milyen arányban, hány évig járjanak a fiatalok iskolába. És akkor itt következik az, hogy megpróbáljuk kontextusba helyezni Magyarországot, ha konkrétan Magyarországra gondolunk, hiszen erre a kérdésre minden országban más választ adhatnak. Az egyik ilyen kiindulási pont az, hogy megnézzük, hogy állnak a más országok, mi a helyzet más országokban. Tagjai vagyunk az Európai Uniónak, az egyszerűség kedvéért a legtöbb ábrát az Európai Unióra vonatkozóan mutatom be. Tehát, hogy az iskolába lépéskor várható évek száma, hogy áll az Európai Unióban. Nem látszik olyan jól, de látszik, igen, a sötétebb oszlop lesz mindig Magyarország. Ez az iskolába lépéskor várható iskolázás évek száma, ez valami olyasmi, mint amit számítanak a születéskor várható élettartamra. Ez egy jó becslés arra, hogy az egyes országokban milyen hosszú az iskolázás. Magyarországon ez a legutóbbi adat szerint 15,1 év volt, és azokban az országokban, amelyek itt az élvonalban vannak, ez meghaladja a 19 évet. Tehát a vezető országoktól nagyjából egy negyednyire, 25%-nyira le vagyunk maradva, tehát erőteljesen meg kellene növelni az iskolában töltött évek számát ahhoz, hogy az élvonalba kerüljünk, de még akár ahhoz is, hogy az európai középmezőnybe érjünk. A rossz hír azonban az, hogy ezeknek az éveknek a száma nem növekszik. Látjuk azt, hogy 90-től nagyjából az ezredfordulóig ebben a tekintetben volt egy dinamikus növekedés, és a 2000-es évek után ez a növekedés ez megállt, kisebb-nagyobb ingadozásokkal, de ma már 2017-ben legalábbis rosszabb a helyzet, mint amilyen 2001-2002-ben volt. Ez nem jól van így, tehát ha az a kérdés, hogy meddig járunk iskolába, az első választ talán ebből már kikövetkeztetjük, egy kicsit többet, mint amit most az iskolába járnak a fiatalok. Ha konkrétan a magyarországi adatokat nézzük, itt vannak ezek az ismert KSH adatok, amelyek felkerültek már az akadémia honlapjára is figyelmeztetésként, mégpedig azt látjuk, hogy 2010 óta csökken a 16 évesek iskolába töltött aránya, tehát hogy a 16 évesek közül milyen arányban vannak a fiatalok iskolában, és 11-ben megindult ez a 20 évesek között, és ez a csökkenés talán egy picit a 16 éveseknél az utóbbi görbe felfele hajlik, de a 20 éveseknél még ilyen változás nem jelentkezik. Itt tehát megint csak azt lehetne mondani, hogy vissza kéne jutni, el kéne legalább azt a szintet érni, ahol egyszer már voltunk. Aztán van egy további adatunk, ez pedig a felsőoktatásban végzettek aránya. Az Európai Unió ilyen 10 éves tervezési ciklusokban gondolkodik, és ezekre a tervezési ciklusokra különböző célokat tűz ki. Két oktatási cél van most érvényben 2020-ra. Ezek közül a 2020-as célok közül az egyik a felsőoktatásban végzettek arányának a növelése. Az Európai Unió célként tűzte ki, hogy uniós átlagban 40% legyen ez az arány, és ehhez képest minden ország pozícionálhatta magát. Hát a rossz hír az, hogy Magyarország, amikor leadta ezeket a célokat, akkor 30,3%-ot jelölt meg, amit körülbelül akkor már el is értünk, ez felszaladt 30,34% körülre, aztán elkezdett csökkenni, és most az új cél megint 34%. Ezen az ábrán az alsó kék vonal jelzi Magyarországot, a felső piros, pedig az Európai Uniós átlagot. Azt látjuk, hogy az Európai Unió elérte már a 2020-ra kitűzött célokat, ezen valószínűleg túl fog futni. Látjuk azt is, hogy Magyarország is elérhette volna a 40%-ot, ha annak a görbének a meredességét figyeljük és extrapoláljuk 2020-ig. Ebben a lendületben bőven benne volt a 40% is akár, de az mindenképpen, hogy az Európai Unió átlagát elérjük. Megjegyzem viszonyításképpen, hogy Lengyelország 45%-ot tűzött ki célként 2020-ra, és ezt a 40%-ot 2017-ben már elérte. Itt megint látunk egy olyan összehasonlítást, amiből levonhatjuk a megfelelő konzekvenciákat. Az egyik tényező, amikor arról gondolkozunk, hogy mennyit tanuljanak a gyerek az iskolában, illetve az a kérdés, hogy az, amit kitűztünk célként, amit jónak látnánk, hogy tudást elsajátítsanak, azt miképpen lehet elsajátítani, akkor itt az iskolába töltött évek mellett megemlíthetjük, sőt mindenképpen be kell vonni az egyenletbe a másik fontos tényezőt, hogy mennyire hatékony az oktatás. Hiszen ugyanaz annyi idő alatt nagyon különböző tudásra tesznek szert a fiatalok a különböző oktatási rendszerekben, éppen erről szól a PISA vizsgálat. Vannak olyan országok, amelyek csak fele annyit érnek el, mint a vezető országok, ugyanannyi idő alatt. Hát körülbelül arról van szó, mint ahogy a sebesség, út és idő viszonyul egymáshoz. Kisebb sebességgel lassabban haladunk, de ha megnöveljük az időt, akkor be lehet járni ugyanazt az utat. Tehát ha egy kívánatos tudástömeg van, amit szeretnénk elérni, akkor annak az egyik módja az, hogy megnöveljük a tanítási időt, a másik pedig az, hogy javítjuk az oktatás minőségét. Hosszabb idő alatt nehezebben képezhető diákok is többet tanulnak, ez az egyik nagyon fontos szempont, és hosszabb idő alatt gyengében teljesítő oktatási rendszerek is több tudást tudnak termelni. Kézenfekvő, hogy Magyarország kellene, hogy több tudást termeljen, az egyik lehetőség, hogy meghosszabbítjuk a képzési időt. Éppen azoknak a gyerekeknek, akiknek szüksége lenne rá, feltétlenül meg kellene hosszabbítani. Na hát nézzük a minőség mutatóit. Itt látjuk a kettes szint alatt teljesítők arányát. Talán látszik nagyjából Magyarország pozíciója, egy picit sötétebb az az ábra. Látjuk, hogy a kettes szint alatt teljesítők aránya sokkal magasabb Magyarországon, mint akár az EU-s átlag. nagyon messze van a vezető országoktól, és nagyon a lista végén vagyunk ebben a tekintetben. Van egy másik európai 2020-as cél, ez pedig az iskolát korán végzettség nélkül elhagyók arányának a csökkentése. Az Európai Unió 10%-ot tűzött ki, és ehhez képest az egyes országok megtették az ajánlásaikat. Magyarország ugyancsak ezt a 10%-ot tűzte ki célul. A piros görbe mutatja az európai haladást. Itt meg kell említeni, hogy voltak olyan nagyon messziről induló országok, mint Spanyolország, vagy Portugália, vagy Málta, akik nagyon elrontották kezdetben az induló adatokat, de nagyon sokat tettek azért, hogy ezeket az európai szintre hozzák, és látjuk azt, hogy minden remény megvan arra, hogy az Európai Uniós átlag közel lesz a 10%-hoz. Sajnos magyar adatok különböző ingadozásokat mutatnak, és utóbbi években növekednek. 2017-ben egy picit voltak rosszabbak, mint ahonnan elindultunk 2005-ben. Tehát ezt az arányt megint csak csökkenteni kellene, és itt mind az oktatás minősége, mind pedig az idő meghosszabbítása segíthet. Még nagyobb gondokat látunk, és ez nem csak magyarországi gond, hanem európai gond, ha az oktatás minőségének egy olyan dimenzióját nézzük, hogy hogyan fejleszt az iskola a diákok gondolkodását. A 2012-es PISA vizsgálat kiegészítő területe volt a dinamikus probléma megoldás, amit végül kreatív probléma megoldásra neveztek át. Vannak benne kreatív elemek kétségtelen. Ebben, ha sorba rakjuk az országokat, akkor Magyarországot nagyon a lista végén találjuk. És itt szándékosan kitágítottam az európai horizontot, ráraktam erre az ábrára a vizsgálatban résztvevő összes országot. Mégpedig azért, mert azt látjuk, hogy a lista első hét helyén csupa ázsiai ország áll. Úgy kezdődik a lista, hogy Szingapur, Korea, Japán, Makao, Hongkong, Shanghai, Taiwan. Az első hét helyen csak távol-keleti ország van. Utána következik Kanada és Ausztrália, és a tizedik az első európai ország, Finnország. És akkor ott vannak a lista végén a nagyon gyengén teljesítők. Ha a részvevő európai országokat veszük csak, akkor látjuk, amit már említettem, hogy Finnország ott van az elején, és Magyarország pedig a lista végén, Ciprus és Bulgária van csak utánunk. Ha megnézzük a teljesítmény mértékét, igen-igen elszomorító, hogy éppen a gondolkodás területén ennyire le vagyunk maradva. És megjegyzem, ez nem csak magyar gond, hanem az egész Európai Unió oktatás ügyének egy indikátora, hogy csak a tizedik helyre jó az első európai ország, a vezető ország, Finnország. Tehát itt valami nagyon alapvető fordulatra van szükség. Itt jelezném azt is, hogy ez nem egy olyan verseny, mint az olimpia, hogy eldöntjük, hogy az olimpiára kimegyünk vagy nem, hanem ez egy olyan verseny, ami akkor is megy, ha mi nem nevezünk be. Azzal, hogy ebben a versenyben hol állunk, hogy ezeken a listákon hol állunk, hogy milyen a fiatalok kreatív probléma megoldása, az eldönti az ország, vagy az egész európai régió nemzetközi versenyképességét. Eldől, hogy a következő 10 évben a mi fiataljaink fogják viselni azokat a tornacipőket, amelyeket Kínában gyártanak, vagy ez megfordítva történik. És ez az oktatással kezdődik, és ennek egy konkrét eleme a probléma megoldás és a gondolkodás fejlesztése. Az oktatás meghatározó két fontos változó között szoros az összefüggés, mégpedig oly módon, hogy ha a várható iskolázottságot vizsgáljuk, hogy milyen kapcsolatban van a gyengén teljesítőkkel, akkor azt látjuk, hogy nagyon szoros korreláció van közötte, ahol a várható iskolázottság hosszabb, ott a gyengén teljesítők aránya is alacsonyabb. Ebből persze nem következik, hogy a kettő között okokozati összefüggés van, pláne nem következik az, hogy a várható iskolázottság határozza meg közvetlenül azt, hogy a gyerekek közül 15 éves korban hányan fognak alacsonyan teljesíteni, hanem valószínűleg van egy harmadik változó, ami a mind a kettőre hatást gyakorol. De kétségtelen az, hogyha a fiatalok azt érzik, hogy 16 éves korban véget ér az iskola, 15 éves korukban már csak számolják az éveket, vagy vágják a centit, hogy most már nekem így is jó lesz. Viszont ha ott van előttük az a perspektív, hogy nagyon sokáig lehet még tanulni, akkor valószínűleg nem tekintik ezt az utolsó évnek, és nem szakadnak ennyire le. Ezt az összefüggést még sokféle módon lehetne elemezni. A dolog lényege az, hogy mind a két területre figyelmet kell fordítanunk, meddig járnak a fiatalok az iskolába, és amíg iskolába járnak, minden minőségű oktatásban részesülnek. Tehát azt látjuk, hogy az iskolába töltött évek száma és az oktatás hatékonysága Magyarországon egyaránt alacsony. Mind a kettő terület alacsony, nem kompenzálják egymást. További gond a gyenge tudással rendelkező diákok magas aránya, és a felsőfokon végzettek alacsony aránya. Mind a két végponton óriási gondok vannak. És azt is látjuk, hogy azok járnak a legrövidebb ideig iskolába, akiknek a legtöbb időre lenne szükségük ahhoz, hogy megfelelő, minimális szintű tudásra szert tegyenek. Tehát épp azokat kellene tovább iskolába tartani, akik lassabban tanulnak, ahol a kis sebességet hosszabb idővel kellene megnövelni, hogy ugyanazt a minimális tudást elsajátítsák, amivel továbbképezhetők lennének, megjelenhetnének termelőként, tevékeny résztvevőként a munkaerőpiacon. És akkor ezen a ponton fel lehet tenni konkrétan a kérdést, hogy meddig járjanak a fiatalok iskolába. Ez egy olyan kérdés, amire nincs tudományos válasz, vagy legfeljebb ha, akkor típusú válaszokat lehet adni. Tehát én itt most hangsúlyosan a saját értékrendem szerint próbálok erre választ adni, de meg is indokolom, hogy az én válaszaim miért olyanok, amilyenek. Itt a magyar közoktatás fontosabb kimeneteit mutatja be az az ábra, hogy hányféleképpen lehet összekombinálni a létező végzettségeket. Ennél több is van, de nem fért fel a szlájdra, úgyhogy csak a fontosabbakat említeném meg. És szeretném jelezni, hogy véleményem szerint Magyarország jelenlegi fejlettségi szintjén azt kellene célként kitűzni, hogy mindenki járjon 12 évig iskolába, ez lehet a 8 év általános iskola és a 4 év gimnázium. Ma a középszintű érettségit bárki le tudja tenni, hát az a mindenki, ez nagyjából azt szokta ilyenkor jelenteni, hogy a népesség 95-96%-át lehet eljutatni erre a szintre. A középszintű érettségit a magyar népesség 96%-a el tudná érni. Csak akarni kell. És akkor, hogy innentől kezdve a további évek hogyan oszlanának el, milyen lenne ennek az eloszlás görbéje, ahhoz megint lehet kapaszkodókat találni. Ez az utolsó néhány szint az, amit a lengyelek 45%-ra lőttek be. Néhány év múlva 46-47%-on lesznek. Tehát nem túlzás azt mondani, hogy célozzuk meg ezt a 45%-ot, mire elérjük, addigra a lengyelek és Európa úgyis el fog húzni tőlünk, tehát ez a 45% se lenne elég ahhoz, hogy Európa középmezőnyébe kerüljünk. De célként most kellene megfogalmazni. Ha azt mondom, hogy 12 év közoktatás mindenkinek, az azt jelenti, hogy kezdjük el. Akik 19. szeptemberébe iskolába lépnek, azokat juttassuk el az érettségig, mindenkit, akit lehet. És akkor erre kellene ráépíteni azt a fajta felsőoktatást, amiből legalább 45%-nak valóban végzettséget kellene szerezni, és akkor maradna egy nagyjából 50% a népességnek, amelyik szakképzettséget szerezhetne valamilyen szinten, de már a 18 év után egy érettségire ráépítve. Lehet ezzel vitatkozni, ez nem egy tudományos megállapítás, hanem én ezt tudom levezetni az adatokból és az én egyéni értékrendemből. És akkor, ha már adtunk egy választ erre a két első kérdésre, akkor marad a harmadik kérdés, hogy hogyan lehet hosszabb ideig iskolába tartani azokat a fiatalokat, akik mielőtt szeretnék abba hagyni a tanulást. Vannak ilyenek, sokan vannak ilyenek, tudjuk, hogy vannak ilyenek. Ezt a kérdést át lehet transformálni egy másik kérdésre, hogyan lehet a tanulást örömforrássá tenni. És ez nem egy filozófiai kérdés, hanem ez egy tudományos kérdés, erre vannak tudományos válaszok. A dilemma az, hogy a tanulás az szenvedés vagy örömforrás. Bármennyire is meglepő, vannak olyan válaszok, amelyek elfogadhatónak tartják azt, hogy a tanulás az szenvedés. Például itt van ez az apácainak tulajdonított idézet, a tudás gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek. Igaz ugyan, hogy szenvedsz fiam itt az iskolába, de egyszer majd sok hasznát veszed ennek. És ez évszázadokon keresztül elfogadható volt. Megjegyzem, apácai előtt is felbukkan ez a gondolkodásmód, és másnak is tulajdonítják ezt az idézetet. Vannak, akik egyenesen Arisztotelésztől idézik ugyanezt. Ami miatt én itt apácai nevével kapcsoltam össze, az pedig a következő. Van Erdélyben egy kis falu, amit úgy hívnak, hogy Csíkszentmihály, és ennek a falunak egy nagyon szépen egy iskolája van, aminek egy nagyon szépen faragott kapuja van, És erre a kapura fel van vésve ez az idézet, és alá van írva, hogy Apáczai Csere János. És ott én készítettem egy képet, és amikor ezt a képet megmutattam Csíkszentmihályi Mihálynak, akkor ő rögtön jelezte, hogy ő ezzel nem ért egyet, mert lehet a tudásnak a gyökere is édes, nem szükségszerű, hogy az keserű legyen. És amikor megírta a Fló című könyv magyar kiadásához a bevezetőt, akkor ezt elevenítette fel, és ez a két idézet, ez az ő bevezetőjének az első oldalán ebben a formában megjelent. Szerettem volna pontosan idézni azt, amit itt aztán pontosan idéztem, ezért oda mentem a könyvespolcomhoz, és tapasztaltam azt az élményt, amit sokan átélünk, hogy nyúlunk a könyvért, és az nincs ott, és akkor eszünkbe jut, hogy valakinek kölcsön adtuk, akinek nem volt még ideje visszahozni. Mit lehet ilyenkor tenni? Az ember elbalag a könyvtárba. Hát én is ezt tettem, és ennek a terven felüli könyvtár látogatásnak számos egyéb hozzáadott értéke is volt. Az egyik például az, hogy ott a könyves polcon találtam egy egész polcnyi Fló könyvet, amiből rögtön láttam, hogy tanárszakon ez kötelező olvasmány. Aztán a másik pozitív élmény az volt, hogy ezek a rongyá vannak olvasva. Tehát nem csak kötelező olvasmány, hanem a fiatalok forgatják is. És amikor levettem egy példányt a polcról, azt láttam, hogy a fiatalok egy állítást meglehetősen hagyományos módon lájkoltak. Lehet látni, hogy ceruzával aláhúzták, és ez pont az az idézet, amit én terveztem, hogy itt be fogok mutatni. Ez ugyancsak jó jel. Valaki nagyon egyetértően ugyanazt véli a tanulásról, remélhetőleg egy tanárjelölt, amit Csíkszentmihály javasolt. Ugyanezen az oldalon, egy kicsit lejjebb, ezt már csak félig lájkolta az ismeretlen olvasó, ami itt látható, mégpedig a következő, amit írt Csíkszentmihályi Mihály. Az utolsó 30 esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam, hogy megértsem, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy az ember élvezze, amit csinál. Nagyon általános ezen a szinten, amit megfogalmazott, de később aztán ugyanezt elmondta többféle formában az oktatásról is. Például megfogalmazta azt, hogy az iskola legtöbbször képtelen megtanítani, mennyire izgalmas, milyen igézően szép lehet a tudomány vagy a matematika. Megmerevedett irodalmat vagy történelmet tanítanak, a felfedezés izgalmát semmibe véve. Ez már megmutatja, hogy milyen helyzet az oktatással, és ő maga ugyan nem vitte végig következetesen az oktatás területén az ő elméletének a következményeit, de nagyon könnyen végig gondolhatjuk. Mit tudunk megtanulni? Milyen a tanulási feladat optimális nehézsége? A Fló elmélet alapján a következő választ találjuk. Nem csak a tanulásra, hanem mindenféle tevékenységünkre. Vannak tevékenységek, amelyekben nincs igazán kihívás. Amikor nem érezzük úgy, hogy nekünk valami fajta erőfeszítést kell tenni azért, hogy a feladatot megoldjuk. Ez unalmas. Aztán van egy másik szint, amikor már érezzük, hogy ezt a feladatot nem tudjuk megoldani, rendre kudarcba ütközünk, az a szorongás. És a kettő között van az a szint, amikor érezzük, hogy minden erőnket megfeszítjük, és érezzük, hogy ezzel az erőfeszítéssel haladunk, eredményt érünk el, valamilyen területen sikerünk van. Ez a Flow. Ez az az élmény, amikor minden másról megfeledkezünk, belefeledkezünk a tevékenységünkbe, élvezzük, amit csinálunk. Ezt tanulás terén is meg lehet találni, de ennek megvannak a maga feltételei. És ezeket a feltételeket lényegében már megfogalmazta Vygotsky néhány évtizeddel korábban, a híres zóna elméletében. Kicsit leegyszerűsítve arról van szó, hogy a meglevő tudásunk eszköze annak, hogy mit tudunk megtanulni. A meglevő tudásunk fölé lehet egy sávot, egy zónát építeni, ebben helyezkedik el az, amit meg tudunk tanulni. A meglevő fogalmainkkal, készségeinkkel le tudjuk bontani, be tudjuk építeni a meglevő tudásunk rendszerébe, meg tudjuk érteni, meg tudjuk tanulni. És van e fölött egy szint, a zóna felső sávja fölött, amit már nem tudunk elérni, amit a meglevő tudásunkkal nem tudunk megtanulni. Egy kicsit, ha tovább visszük ezt a gondolatmenetet a társak segítségével, pedagógusok segítségével, a zóna határait még egy kicsit felfele kiterjeszthetjük, de a lényeg az, hogy van egy sáv, amiben benne kell lenni a megtanulható tananyagnak. Minden egyes konkrét tudás területen. Nagyszerű, mondhatnánk, a kognitív és az affektív kutató összeért, megvan, hogy mit kell tenni. Eddig rendben van a dolog, csak az a probléma, hogy a gyerekek között igen nagy különbségek vannak egyrészt, másrészt pedig nagyon sok másik változó is a képbe kerül. Említettem, hogy az affektív terület nem az én területem, viszont vannak olyan változók az affektív területen is, amelyet már mérhetővé tettünk, rutinszerűen mérjük is, és akkor ezek közül csak néhányat említenék, azért, mert ezek olyan fontosak, hogy meghatározzák adott esetben a tanulás sikerességét, pontosabban az, hogy tanul-e egyáltalán a diák, folytatja-e a tanulmányait. És itt van az a nagyon szoros kölcsönhatás megint a kognitív és az affektív között, hogy a kognitív tapasztalatok és élmények fölépítik az affektív változóknak bizonyos rendszerét, amelyek aztán visszahatnak arra, hogy tanulunk vagy nem tanulunk, hogyan tanulunk. Az egyik ilyen az attitűd, szeretjük vagy nem szeretjük a tárgyakat, adott tantárgyat, vagy az én kép, mit gondolok magamról, milyen képen van. Például szoktunk ilyet mondani, hogy én hülye vagyok a matematikához, ezt nyíltan fölvállalja a diákok egy jelentős része, vagy mondja azt, hogy jó nyelvérzéken van. Aztán itt vannak ezek a személyes episztemológiák, mindenki kifejleszti a saját tudás elméletét, hogy mi van azzal a tudással, amit én megtanulok, jó az valamire, hasznos valamire. Tehát ha azt mondom, hogy az iskolában az a kémia, amit ott tanítanak nekem, az nem jó semmire, nyilván másként viszonyulok hozzá, mint ha úgy érzem, hogy az én életemet meghatározza. És akkor ezeknek a különböző változóknak van olyan kombinációja, ami adott esetben blokkolhatja is a tanulást. Például, ha mondjuk én azt gondolom, hogy az, amit én tanulok, az nem jó semmire, és az összejön mondjuk egy negatív attitűddel, akkor vége annak a tanulásnak, hiszen miért tanulnám, ha nem is szeretem, meg nem is gondolom, hogy hasznos. Vagy ami még tipikusabb, a meggyőződéseknek van egy olyan kör, hogy például tudom azt, hogy, és akkor megmondom, hogy én mit gondolok a dolgokról, kétféle vélekedés van a matematikával kapcsolatban. Van, aki azt mondja, hogy ez tehetségkérdés, másik meg azt mondja, hogy ez csak szorgalom kérdése. Aki azt mondja, hogy ez tehetségkérdése, és azt mondja, hogy nekem nincs tehetségem hozzá, az itt lezárt. Ugye nem lehet tovább menni, nem lehet tanulni. Még a legelemibb kérdésekben is elutasítja a matematikát. Tulajdonításokat nagyon sokat vizsgáljuk. Látom, itt van Réti Endrénél kérdésnek a szakértője. Vannak gyerekek, akik azt mondják, hát ez a legegyszerűbb, azért nincsenek jó jegyeim, mert pikkel rám a tanár, és akkor ezt is ki lehet fejteni, nagyon részletesen skálákká kérdőivé alakítani. Ezek csak könnyű, egyszerűen megfogalmazható példák voltak arra, természetesen ezeken a területeken a skálák sokkal kifinomultabb kérdésekből állhatnak, de egy pedagógusnak nagyon fontos, hogy tudja, hogy a gyerekek miért nem tanulnak, legalább olyan alaposan tudja, mint amikor oda megyünk egy orvoshoz, és neki tudnia kell, hogy mi a mi egészségügyi problémánk. És nagyon sok más mindent még mérhetővé lehet tenni, csak olyat mutattam be, amelyeket már mérünk is. Például megmutatnám azt, hogy milyen helyzet a tantárgyi attitűdökkel. Az adatok, amit itt ezen az ábrán megmutatok, 1990-ből származnak, egy keresztmetszeti mérésből, amikor 5., 7., 9. és 11. évfolyamos tanulókat kérdeztünk meg egy nagyon egyszerű kérdéssel, mennyire szereted a következő tárgyakat? És akkor egy 5-fokozatú skálán válaszoltak, mint ahogy őket 5-fokozatú skálán osztályozzák az iskolába. Nagyon szeretemtől a nagyon nem szeretem, az 1-es és a nagyon szeretem, az 5-ös, ebben kellett nekik valamilyen jeggyel leosztályozni az ő viszonyukat a tantárgyakhoz. Hát én kémia-fizika szakos vagyok, és nagy fájdalmam az, hogy a két utolsó helyen ez a két tantárgy áll, alulról lefele fizika-kémia, és aztán utána középmezőnyben van a matematika, azután a nyelvtan. Tehát a matematika nem a legelutasítottabb tantárgyak között van a közvélekedéssel szemben, mert ott van még mögötte a fizika meg a kémia. Miért tehetnénk fel a kérdést, vagy teszem föl én, hiszen két csodálatos természettudományról van szó. Nem a gyerek készülékében van a hiba valószínűleg. A tendenciát látjuk, minél tovább tanulják a gyerekek a tárgyakat, annál kevésbé szeretik. Az egyetlen kivétel az idegen nyelv, ami egy kicsit ugye az iskola vége fele javul, már mint hogy a hozzávaló viszony. Ez az adatfelvétel, ez bekerült az országos kompetencia mérésekbe. Rutinszerűen felveszik most már ezt a kérdést is. Itt ezen az ábrán azt látjuk, hogy 1999 és 2016 között ebben a tekintetben semmi nem változott. Itt 6, 8 és 10. évfolyamról van szó. Egy-egy év le van vágva az előző ábrának a végéről, de egyébként ugyanott vagyunk. kémia, fizika van a lista végén, jön a matematika, nyelvtan, és így tovább, és itt is az idegen nyelv tanulás egy kicsit megemelkedik. Tehát ezeket az affektív változókat, ezeket ugyanúgy a látókörünkbe kellene vonni, és ugyanúgy monitorozzuk tulajdonképpen. Nem az a baj most már, hogy nem tudjuk, nem ismerjük az adatokat, hanem az a gond, hogy amikor sorba állítjuk az iskolákat, kiválasztjuk, hogy melyek a jó teljesítő iskolák, vagy a gyengén teljesítő iskolák, akkor nem mondjuk azt, hogy nem tesszük mellé, hogy igen, de vajon szeretik-e a gyerekek? És ha arra optimalizálnánk a tanulást, hogy szeressék, akkor talán jobban haladnánk előre. Vagy másként fogalmazok, szerethető módon tanítanánk a kémiát, meg a fizikát, mert nem a gyerekek tehetnek róla, hogy nem szeretik. És akkor az előző válaszokból következik a következő kérdés. Hogyan lehet olyan feltételeket teremteni az iskolában, hogy a diákok élvezzék a tanulást? Itt idézhetném Csíkszentmihályinak az egyik gondolatát, illetve annak az első felét, és mondhatnám azt, hogy az elmúlt 30 évben az időm nagy részét azzal töltöttem, hogy megpróbáljam megvizsgálni, hogyan lehet olyan feltételeket teremteni magyar közoktatás körülményei között, hogy a gyerekek élvezzék a tanulást. A feladatot egyértelműen meg lehet fogalmazni, láttuk, mindig azt tanítsuk a gyerekeknek, aminek a tanulására készen vannak, és a kihívást olyan szinten tartsuk, hogy se túl unalmas ne legyen, se túl szorongást keltő ne legyen a kihívás. De a probléma az, hogy a gyerekek között nagyon nagyok a különbségek. Ott ülnek azok, akiknek itt van a szintjük, másiknak meg amott. Hogy lehet ezt megteremteni úgy, hogy mindenki a megfelelő kezelést kapja, azt tanulja, aminek éppen soron következik, ami optimális kihívást jelent. Nem lehet a problémát a technológiai eszközök nélkül megoldani. Sokan sokféle módon nekifutottak ennek a problémának a világon. Igazi áttörést a technológiai eszközök alkalmazása hozhat. Az IKT eszközökkel ugyanis el lehet azt érni, hogy az oktatás személyre szóló legyen, differenciált legyen. Megteremtheti az optimális kihívást. Elérhetjük azt, hogy egy valódi szabályozási folyamat legyen az oktatás, amikor mérjük a diákok aktuális szintjét kognitív és affektív területen egyaránt. Következik valamilyen beavatkozás, és a beavatkozás után megnézzük, hogy ennek a beavatkozásnak mi volt az eredménye. Lehet, hogy ez így túl absztrakt módon hangzik, de ezt a fajta beavatkozást és technológiát be tudjuk vinni az iskolába. Be tudjuk vinni akár makroszinten is, tehát egy tanév vagy egy fél év lehet egy egység, amikor ezek a ciklusok váltják egymást, de be tudjuk úgy is vinni, hogy akár egy tanórán több ilyen visszacsatoló ciklust megvalósítunk. Röviden utalnék csak arra, hogy az információs kommunikációs technológiák mérhetővé teszik azokat a tulajdonságokat is, amelyek hagyományos eszközzel csak nagyon nehezen mérhetők. Már az óvodában is. Például a beszédhanghallást sokkal jobban tudjuk mérni ezzel a technológiával, mint a hagyományos eszközökkel, amikor egy pedagógus olvasta fel a meghallani való szöveget az óvodásoknak, sokkal pontosabb, objektívebb és költséghatékonyabb. 6 óvodás leül az asztal köré, hallja a fülhallgatóból az utasítást, érintsd meg a képernyő közepét, és tedd, amit hallasz. Tökéletesen minden tanítás nélkül a gyerekek végig tudják ezt vinni. A jövő kihívásait csak röviden mutatnám meg, ami nem a jövő, hanem a közeljövő, sőt azt mondhatnám, hogy nyakig benne vagyunk, ez pedig az adatforradalom. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre, amit szoktak úgy is nevezni, hogy adatrobbanás. Megjelent az a tudományterület, amit úgy neveznek, hogy adattudomány, adatbányászat, hatalmas adatbázisok, a big data korszak, és megjelent a pedagógiai adatbányászat. Ez azt jelenti, hogy rengeteg adatot termelünk, és az a kérdés, hogy ezek az adatok ellenségeink lesznek, vagy barátaink. Meg kell tanulni használni ezeket az adatokat, meg kell tanulni, hogy ezeket az adatokat a javunkra fordítsuk. Itt csak címszószerűen említeném meg, hogy mit jelent ez az adatrobbanás, és mit jelent a mi konkrét technológia alapú mérési gyakorlatunkban. Óriási tömegű adat keletkezik, amikor a gyerekek a technológiai eszközökkel megoldanak egy feladatot, hiszen rögzíteni tudjuk azt, hogy melyik tized másodpercben hallotta vagy olvasta az instrukciót, mennyi idő múlva reagált arra, mennyi időt töltött vele, hova klikkelt, hányszor próbálkozott, rengeteg dolgot rögzítünk, és sokszor elvégezzük a mérést, tízezres, százezres nagyságrendben óriási adatbázisok keletkeznek, amikből különböző mintázatokat lehet kiolvasni. Megjelent ennek az adatbányásznak a pedagógiára specializált területe, kézikönyvekbe, konferenciákba, tudományos társaságokba jelenik meg, amit elkezdtünk tanulni, alkalmazni, és nézzük azt, hogy a mi adatainkat hogyan tudjuk a diákok javára fordítani. A pedagógiai értékelés, az a mérés, amivel hagyományosan foglalkoztunk, mérés, értékelés, tesztelés, adunk a gyereknek egy tesztet, aztán kiolvassuk annak az eredményeit pontszámokba, az fokozatosan átmegy egy másik területre, amit úgy neveznek, hogy tanulás analitika. Ami azt jelenti, hogy a metaadatok, azok az adatok, amelyek keletkeznek egy ilyen folyamatban, egy ilyen mérési folyamatban, gyakran fontosabbak, fontosabb üzenetet hordoznak, mint maga az, hogy hány pontszámot ért el a diák, különösképpen akkor, ha nem egy versenyről van szó, nem egy szelekcióról van szó, hanem diagnózisról, az a mérésnek a célja, hogy segítsük a diákokat, valamilyen beavatkozást tervezzünk az adott adatfelvétel után. Tegyük az adatainkat barátokká, van ennek már egy mozgalma, egész kultusz alakul ki az adatok körül, kezdve odáig, hogy vannak olyan kollégáim, akik már ezt a I Love Dada kitűzőt is viselik. Tehát meg kell barátkozni ezzel a gondolattal, itt van a kezünkben a lehetőség, nagyon sok mindenre lehet használni. Hogy mi mindenre, arról csak néhány gondolatot idéznék fel. Például a méréseket valóban személyre szólóvá lehet tenni. Egy közismert jelenség az, amit úgy neveznek, hogy teszt szorongás, a test anxiety, ami lerontja a teljesítményt, mert a gyerek megkapja a tesztet, és azt mondja, hogy én ezt nem tudom megoldani, lebénul, leblokkol. A teszteket, azokat a teszteket, amelyeket mi online közvetítünk, ha egymás után van már egy előtörténete a diáknak, hozzá tudjuk igazítani az ő szintjéhez. Be lehet állítani, hogy minden gyerek mondjuk 60%-ra teljesítsen nagyjából. Abból, hogy mindenki 60%-ra teljesít, le lehet persze vonni a következtetést, hogy ő milyen szinten van, és konkrét pontot lehet számítani, hiszen aki az előző teszteken nem teljesített olyan jól, az gyengébb feladatokat kap, és azon teljesít 60%-ot, míg aki a csúcson van, az a magasabbot teljesít 60%-ot. A videójátékok tervezői tudják, hogy van egy optimális kihívás, és annyira jól tervezik a videójátékokat, hogy függőséget okoz. Hiszen mindig olyan mértékű, olyan nehézségű feladatot kapnak a játékosok, ami próbára teszi az ő képességeiket. Ha elérték a valahány százalékot, amit a tervezők ugye nagyon jól tudnak a monitorozás alapján, akkor szintet lépnek, és megint, és megint, és megint csúcsra járatják a képességeiket. Ezt meg lehet tenni akkor, ha nem mindenki ugyanazt a papíralapú tesztet kapja, hanem online hozzáigazítva az ő képesség szintjéhez kap egy feladat sort, ami optimális kihívást jelent. Feladatmegoldási stratégiákat, gondolkodási folyamatokat elemezhetünk. Ez már napi rutin. A kollégáimmal végezzük ezeket az elemzéseket, nagyon kifinomult elemzéseket lehet végezni. Például említettem a PISA probléma megoldást, ugyanazokkal a feladatokkal mérünk rutinszerűen, és azt látjuk, hogy annak a dinamikus probléma megoldásnak van két része. Van egy tudásszerző fázis és egy tudás alkalmazó fázis. Látjuk azt, hogy a tudásszerző fázisban nyújtott teljesítmény sokkal jobban jelez előre bármi más, mint a tudás alkalmazó fázis. Elkezdtük a tudásszerző fázist vizsgálni. Le lehet bontani két fő gondolkodási folyamatra, változó kezelése, és ott bejön a kombinatív gondolkodás, és a szabályindukció, amikor kipróbáltak néhány esetet, és akkor abból meg kell mondani, hogy hogyan működik egy szimulált rendszer. Mi következik ebből? Megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak a gyerekek, hogyan kezelik a változókat, és abból, hogy milyen módon, hogyan kombinálják össze, és hogyan szerzik a tapasztalataikat, abból látjuk azt, hogy hogyan gondolkodnak, és rögtön a beavatkozásnak, a terápiának megvan a javaslata. Nagyon sok ilyet lehet tenni. Fejlődési folyamatokat lehet követni, a motivációt lehet vizsgálni, például a time on task, hogy mennyi időt tölt egy feladattal, mennyi idő múlva reagál, mennyire figyel. Az, hogy mikor látja meg a feladatot, és mennyi idő múlva hogyan reagál, tökéletesen lehet belőle vizsgálni. És hát az adatokat kontextusba lehet helyezni, viszonyítási pontokat lehet kijelölni, különböző változókkal össze lehet hozni, válaszmintázatokat lehet keresni, és akkor abból következtetéseket levonni, az adatokat vizuálni és visszajutni, és sok minden egyéb, amit a technológiával meg tudunk oldani. Nem csak a mérésnek lehet eszköze, hanem a differenciált fejlesztésnek is. Ezt lehet akár csoportban végezni, akár pedig egyénileg. Most dolgozunk ilyen fejlesztő rendszereken, hiszen lesznek olyan diákok, akik nagyon távol vannak az elvárt normától, őket csak úgy lehet felzárkóztatni, hogyha csoportban vagy egyénileg külön speciális feladatokkal foglalkoznak, és szeretném azt is megmutatni, hogy az ilyenfajta mérés, értékelés, tanulási analízis, az eredmények visszajuttatása és beavatkozás az az óvodától az egyetemig működik. Az első képen egy kis óvodás látható, aki az iskolakészültség tesztjét oldja meg, aztán közben a különböző iskolafokozatokon végzett tevékenység látható, és az utolsó ábrán pedig az egyetemisták feladat megoldását látjuk. Ugyanaz a kérdés, amit az elsősöknek feltettünk, az elsősök felkészültek-e, vagy az óvodások felkészültek-e az általános iskolai tanulmányokra, és itt pedig az egyetemen azt vizsgáljuk, hogy az egyetemre már felvettek, felkészültek-e annak a tanulására, amit majd nekik tanulni kell. És itt nem csak azt vizsgáljuk, hogy a tárgyi tudásuk milyen, standard eleme ennek a probléma megoldás bizonyos előrejelző erejét nézzük, és egy standard eleme a tanulási stratégiák vizsgálata is. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy az egyetemre érkező fiatalok egy jelentős részének a tanulás, a memorizálás és az elaboratív, gondolkodó, kérdéseket feltevő tanulási módszerek nem olyan fontosak számukra. Nem ők tehetnek róla, erre kondicionálta az iskola őket, mire az egyetemre értek. Tehát nagyon sokféle lehetőség van a technológia alkalmazásában, hogy örömtelivé tegyük az iskolát és hatékonyabbá a jelenleginél. Összegezve tehát azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy a közoktatás idejének növelése, minőségének javítása és a tanulás érzelmi oldala egymással szorosan összefügg. Ezeket egyaránt szem előtt kell tartani bármifajta beavatkozás során. Ha a diákok mindig azt tanulják, aminek a megértésére fel vannak készülve, jobban megértik a tananyagot, és a tanulás örömforrássá válik. És akkor itt hadd kapcsoljak vissza a technológia szerepéhez. Nagyon sokan úgy látják, hogy azért jó, hogy technológiát használunk az iskolába, mert színes, csillog, villog. Szokták azt mondani, hogy a gyerekek állandóan tévét néznek, videójátékot néznek, és az iskola csak akkor versenyképes, ha ugyanezt a technológiát beviszi, tanórán is mindig valami csillog, villog, és ezek az eszközök ott ilyen módon működnek. Én ezzel szemben azt mondom, hogy ennél a technológia sokkal többet tud. A technológia alkalmas arra, hogy kiküszöbölje a szorongást, hogy olyan tanítást vigyünk be az iskolába, amikor mindig mindenki azt tanulja, amire neki szüksége van, és így lesz a tanulás örömforrás, és így lesz megérthető és hatékony. És végezetül folyamatos kutatás, fejlesztés, innováció szükséges ahhoz, hogy a diákok közötti sokféle különbséget az iskola figyelembe tudja venni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Szerint körülbelül fél óra áll rendelkezésünkre, hogy önök kérdezzenek az elhangzottakkal, illetve az egész témával, tehát a tudás évszázada és az oktatás és tanulás folyamatának kapcsolatáról. Tessenek parancsolni. Én csak annyit kérnék, hogy kollégáim mikrofonokkal fognak oda menni a kérdezőkhöz vagy hozzászólókhoz, hogy egy rövid negyed mondatban mindenki mutatkozom be, csak azért, hogy tudjuk, hogy Kis Mária földrajztanárnő vagy Nagy Anna szülő beszél. Csak ennyit. Köszönöm szépen. Tessenek valamit.
Akkor addig, amíg erőt gyűjtenek a kérdések, ez mint biológia földrajz tanár kérdezem, hogy a tanárnak hol van a szerepe ebben a történetben, gondolom a motivációnál, ugye ott lett volna róla szó.
Igen, tehát a diagnózis az a tanár dolga. A gépek, az eszközök nem veszik le ezt a felelősséget a tanár válláról. A mérés, a diagnosztikus visszajelzés nem ad annyi információt soha, mint amennyit a tanár lát. Ezt a felelősséget, azt, hogy integrálja azt a tudást, amit a gyerekekről lát, azt nem tudjuk levenni. Mindig a tanárnak kell meghozni a döntést.
Kerekasi Csaba vagyok, és PhD-ztem most informatikából. Azt szeretném kérdezni, hogy azt szokott szembe jönni az a kérdés, hogy hát sokkal több szakmunkás kellene, vagy több szakiskolát végzett ember, mert hogy kevés a szakmunkás Magyarországon, hogy ezt hogyan tudnánk erre jobb választ adni a kérdezőnek.
Nem biztos, hogy jól értettem a kérdést. Ha magam számára úgy fogalmazom át, hogy egy szakmunkásnak miért kell széleskörű általános műveltséggel rendelkezni, akkor helyben vagyunk?
Igen, csak hogy az volt az előadásban, hogy minél tovább kellene tanulnunk, és akkor erre azt mondja valaki, tegyük föl, akinek ezt mondom én az előadás után, hogy milyen jó lenne, ha mi is 15 évet tanulnánk átlagosan, mint mondjuk más európai ország, vagy többet. És akkor erre azt válaszolja, hogy de nem, mert a szakmunkásokból kellene többet képezni, mert kevés a szakmunkás Magyarországon. Hogy erre lehet-e valami jó választ?
Igen. Igen, ez értem a kérdés lényegét, és van egy szokásos válaszom is erre, mégpedig az, hogy a fiataloknak, amint láttuk, 12,5%-a lemorzsolódik. Képzettség, végzettség nélkül hagyja el az iskolát. Olyan családokból jön a fiataloknak a többsége, és az évente 8-10 ezer gyereket jelent Magyarországon. Minden évben ennyit teszünk hozzá a munkanélküliek tömegéhez, akikből lehetne szakmunkás. Tehát azt kellene elérni, hogy azok, akik most kiesnek az iskolából végzettség nélkül, és akiknek családi körülményeik miatt a társadalmi mobilitás első lépése lenne az, hogy egy szakmunkás képzettséget szerezzenek, azokat kellene hozzá segíteni ahhoz, hogy szakmunkások lehessenek. És nem azt, hogy lehúzzuk azokat szakmunkás szintre, akik többet tudnának tanulni, és több értéket lennének képesek előállítani, ha hosszabb ideig járnának iskolába. Tehát a hiányzó szakmunkásokat nem a bölcsészekből, vagy az egyetemek elvégzésére is képes fiatalokból kell pótolni, hanem azokból, akik ma képzettség nélkül hagyják el az iskolát. És hogy hogyan, erre próbáltam utalni, ezt kell elkezdeni már az óvodában.
Edényi László vagyok, Zrínyi Miklós Gimnázium. A közeljövő adatforradalmáról érdeklődnék, hogy megvannak ehhez ön szerint a feltételek. Azt gondolom, hogy most jelen pillanatban is minden iskola készíthet bemeneti tesztet, készíthet követőmérést, készíthet, elemezheti a kompetenciamérést, és így tovább, és elemzi is nagyon sok iskola. Viszont azt látom, hogy a személyi erőforrások, az idő, ez nem állnak rendelkezésre.
Erre csak azt tudom mondani, hogy jól látja. A személyi erőforrások nem volt az előadás tárgya, de mindannyian tudjuk, hogy a pedagógusok túlterheltek, és egyre kevesebben lesznek, és egyre kevesebb idejük van arra, hogy a konkrét órák megtartásán és az órákra való készülésen túl bármivel foglalkozzanak. De hogy a feltételeket meg lehet teremteni, arra példa az, hogy a programunknak része az, hogy kiválasztottuk az ország 200 legproblematikusabb iskoláját, azt a 200 iskolát, akik a kompetencia méréseken a leggyengébb eredményeket érik el, és velük külön foglalkozunk. Megnézzük azt, hogy mi kellene ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni a méréseinkbe, mi kellene ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Próbáljuk szétválasztani a diagnosztikus mérés eszközeivel kezelhető problémákat azoktól a problémáktól, amelyek túl vannak a mi kompetenciánkon. Van egy szűkebb fókuszcsoportunk is, 5 szegedi és 5 Szeged közel és Vásárhely közel iskola, ahova kijárunk, ahol beszélgetünk a tanárokkal, az igazgatókkal, látjuk a problémákat. Ezeknek a problémáknak a megoldása túlmutat a kutatók, fejlesztők lehetőségeim.
Kella Anna vagyok, és végzettségem szerint közgazdász. És a kérdésem arra vonatkozik, hogy a nemzetközi szakirodalomban az utóbbi években gyakran lehetett olvasni a életfogytig tartó tanulásról, oktatásról, és erre az ön előadása nem terjed ki. Ennek mi az oka? Nincs kutatás ezzel kapcsolatban Magyarországon, vagy egyéb ok van mögötte? Köszönöm szépen.
Ez se képezte az előadásomnak a tárgyát, habár nagyon fontos kérdés, és nagyon sok nemzetközi adatot ismerünk erről. Az élethosszig tartó tanulásnak két fő formáját szokták megkülönböztetni, mert hogy felnőtt oktatásnak, vagy felnőtt korban tanulásnak. Az egyik az, amit úgy neveznek, hogy második esély. Valaki nem szerzett diplomát vagy képzettséget, amikor annak az ideje volt, és az élete során szerez. A másik pedig az, hogy szerzett valamilyen képességet, az továbbfejleszti, vagy vált. Ez az élethosszig tartó tanulás, ez egy nagyon fontos terület, felnőtt oktatás fontos terület. Az erre vonatkozó nemzetközi statisztikákból azt láttuk, hogy ezen a területen is nagyon rosszul állt Magyarország, az európai lista végén álltunk. Az utolsó néhány évben történt valami, elmozdultunk, és van ilyen Magyarországon. Ez egy nagyon fontos terület, de nem az én területem.
Papp Zsuzsanna vagyok, szülő, érdeklődő szülő ezzel a tanulással kapcsolatban. Azt szeretném kérdezni, hogy ebben a világban, ahol ilyen elszemélytelenedés van, és digitális eszközöket vezetünk be, és ezeket használják a gyerekek, nincs ennek egy ilyen veszélye, hogy ugye manapság azt látjuk, hogy okos eszközök vesznek minket körül, nagyon korán kerülnek ezek a gyerekek kezébe. Hogy ezt hogy lehet kiküszöbölni, vagy milyen veszélye van ennek ezekkel az okos eszközöknek a bevezetésével, amik hatékonyak is nyilván. Hogy lehet ezt egyensúlyba hozni, vagy kialakítani?
Minden eszköznek, amit az ember kitalál, megvannak a maga veszélyei. És nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy találmányt háborús célokra, mint békés célokra fordítják. Ez nem jelenti azt, hogy álljunk meg a kutatással, és ne használjuk, vagy ne dolgozzunk ezen az eszközökön. Ennek a veszélye, a technológiának a veszélye is megvan, és ezt a veszélyt kezelni kell. Például összekapcsolni a gyerekeket a technológia segítségével. Néhány képet mutattam, amikor a gyerekek csoportosan oldanak meg feladatokat. Egy képernyő előtt ül 3-4 gyerek, és egymásnak magyarázzak, hogy amit látunk, azzal mi történik. A PISA 2015-ös vizsgálatban a kollaboratív probléma megoldás volt a kiegészítő terület. A technológia nem csak szétválaszthat bennünket, hanem össze is köthet, közös munkát végezhetünk, ugyanazon a dokumentumon dolgozhatunk az interneten. Tehát tudjuk a veszélyt, de tudjuk, hogy kezelni is kell. Ami veszélyt nem említett még az, hogy létrehozunk egy virtuális valóságot, és a gyerek csak ebben él. Nagyon fontos, hogy a feladatok egy része olyan legyen, amikor kibe kell közlekedni a technológia meg a valóság között. Például kisgyerek korban, menjél ki, fényképezz le, hozd vissza a képeidet és töltsd fel. Menjél ki, mérd meg, és akkor írd be ide az adatokat. Tehát kezelni kell tudni a veszélyt.
Egyed László vagyok, újságíró, és azt szeretném kérdezni, egyre tágul az iskolán kívüli oktatási, tanulási lehetőségeknek a köre, hogy csak a múzeumpedagógiát említsem, hogy ezt próbálják-e valamilyen módon összehangolni az iskolai oktatásnak a módszertanával, tehát hogy valamilyen egységes egészként kezelni ezt a dolgot.
Igen, a projektmódszer, a probléma alapú tanulás és még néhány hasonló egyre nagyobb szerepet kap. Például a jelenség alapú tanulás az egy központi eleme lesz az új készülő nemzeti alaptantervnek. Ezek mind arról szólnak, hogy komplett egészbe próbáljuk meg megközelíteni a valóságot. Ne hagyjuk, hogy mindig széttöredezzen részekre, és ennek a megközelítésnek az egyik alapvető formája az, hogy az iskolán belül és az iskolán kívüli tanulást összekapcsoljuk. Tudjuk azt, hogy amit hasznosnak tart a gyerek az életbe, annak a nagy részét az iskolán kívül tanulta meg. Ez, hogy jó vagy nem jó, ezt sokféleképpen értékelhetjük. Tény az, hogy a gyerekek sok mindent megtanulnak. Ezt értékelni kell, be kell hozni az iskolába. Ezen dolgozni kell.
Jó estét kívánok, Szondi Ágnes vagyok, én a Lővei Klára gimnáziumból is testnevelő tanár, valamint osztályfőnök is, inkább ebből a mi voltomból szeretnék kérdezni, hogy hogyan, én mint X generációs pedagógus, aki ugye nem ebbe a kutyivilágban nőtt fel, hogy hogyan tudjuk mi, mondjuk, hogy minket oktassanak arra, hogy hogy tudjuk a gyerekeket oktatni erre a digitális világban lévő tanításra, mert szerintem erre nincs meg az eszközünk, és ebbe van lemaradásunk pedagógusoknak, és én magam érzéséből beszélek, hogy nem tudom, milyen programok, hogyan állnak, hogyan tudom bevinni, hogyan tudom utána számon kérni, amit már hallom, hogy más országokban ez szinte már házi feladatként is úgy majd digitálisan adnak be dolgokat.
Erről nagyon sokat beszélünk mostanában, hogy mi lesz az E-generációval, mi lesz azzal a generációval, amelyik már úgy született, hogy volt internet, és mindegyik eleme természetes neki. Két dolgot szoktak ilyenkor mondani. Ez se az én szakterületem, csak elmondom, hogy itt tanultam. Az egyik az, hogy nem kell versenyezni a diákokkal, hagyni kell, hogy ők tanítsanak bennünket, bátran föl kell vállalni, hogy bizonyos területeken ők jobbak. Nagyon élvezni fogják, hogy megmagyarázzanak és megtanítsanak bennünket bizonyos dolgokra. Engem is tanítanak a hallgatóim, PhD hallgatóktól sokat tanulok, és ez így van jól. A másik pedig az, hogy versenyezni kell. Vannak olyan területek, amikor versenyezni kell. Például tartok olyan órákat, amikor, és már minden órán egyébként azt mondom, hogy hozzák a kütyüjéket, vegyék elő, és használják. És akkor az a kérdés, mondják a kollégáim, hogy de nem tartok-e attól, hogy majd ők akkor Facebookozni fognak, vagy valamilyen egyéb tevékenységet végeznek, miközben a mobiljukat nyomkodják. És akkor azt mondom, hogy nem tartok tőle, versenyezni kell vele, olyan feladatokat kell nekik adni, hogy ne tudják a Facebookot nézni, hogy arra figyeljenek, amit mondok. Például tanítom ezeket az OECD-s dolgokat, és akkor mondom, hogy legutóbb, úgy tudom, 34 tagja van az OECD-nek. Nem lépett be valaki közbe, tessék utána nézni. És akkor elkezdik pötyögni, és valaki bemondja, hogy hány. És ha látom, hogy néhányan pedig hát nem szerepelnek ebben a versenyben eléggé, akkor őket célzottan megkérem arra, hogy nézzem már ennek utána, amiről itt most szó van. Honnan vettem én ezt a statisztikát? Nincs egy frissebb adat. És akkor nem csak azt tanuljuk meg, hogy mi ennek a tárgya, ennek a kurzusnak, hanem azt is, hogy hogyan tudják napra készen tartani a tudásukat. És én ebben nem vagyok versenyképes a Facebookkal, vagy bármi egyébben, hát akkor az én problémám, vagy az ő problémájuk. De bizonyos területeken fel kell venni a versenyt, tudomásul kell venni, hogy nekünk egy picit előttük kell járni.
Jó estét kívánok, Kövér Zsuzsa vagyok, érdeklődő, és azt szeretném kérdezni, hogy alternatív iskolákat mérnek-e?
Jó kérdés. Ha bekapcsolódnak a programunkba, akkor mérjük. Több mint 1000 partneriskolánk van. Én így konkrétan nem tudom megmondani, hogy van-e alternatív iskolánk. Ugyanolyan esélyük van arra, hogy bekerüljenek a mérésükbe, mint bárki másnak. Ha szeretnének, csatlakozzanak hozzánk, edia.hu, és akkor mérjük őket.
Én Csorba Kristóf vagyok, és a Műszaki Egyetemen tanítok informatikusokat főleg, és a buktatásra, mint koncepcióra szeretnék rákérdezni, mert hogy említette, hogy van nagyon sok olyan diák, aki hát nem feltétlenül mondjuk felkészült még az egyetemre, és több időt kéne, hogy töltsenek a közoktatásba, viszont valószínűleg nem szerencsés a későbbi intézmények számára, hogyha ők idő előtt tovább mennek. Na most, ha megbuknak, akkor több időt tartanak a középiskolába, vagy mondjuk az általános iskolába, és azért utolérik a társaikat. Viszont ezt hogy lehet összeegyeztetni azzal, hogy ez tanulóközpontú legyen és örömteli?
Még egy kicsit elaborálni ezt a kérdést, lehet, hogy jobban tudnék rá válaszolni. Tehát az egyik oldala az, hogy az egyetemre jönnek felkészületlen diákok. Ők ott vannak, és az egyetemnek valamit kell vele kezdeni. Az egyetem oldaláról ez egy lemorzsolódás csökkentő program. Az egyik probléma az, hogy amikor a középfok, felsőfok átmenet megtörténik, akkor az nem egy megbízható szelekciós mechanizmus. A középiskolai diákok megnézik, hogy hol milyen pontszámot hogyan lehet elérni, és akkor elkezdik kitotozni, hogy hova jutnak be. És ott vannak az egyetemen, adott esetben tanárszakon, és rájönnek arra, hogy ők nem ide akartak jönni, akkor elkezdenek valahova máshova átmenni. Nincs megbízható szelekciós mechanizmus. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig abszolút felkészületlenek, többféle szempontból nem tudnak tanulni, nem tudják azt a szakot, annak az alapjait, amire fölkészülnek, és akkor ez a mi dolgunk, hogy megtanítsuk őket tanulni, mármint hogy akikről be tudjuk bizonyítani, hogy ő nem tud tanulni, illetve megtanítsuk azokat az alapokat, amiket elmulasztottak a középiskolában. Ez az egyetem oldala, hogy a középiskolában mi történne. Itt a differenciálásnak nagyon sokféle módja van. Az a kérdés, hogy tudjuk azt a spektrumot kezelni, azt a nagyon széles spektrumot kezelni, és mi lenne, ha mindenki eljutna az érettségig, ha jól értettem, ez volt a kérdésének a másik oldala. Magyarországon a mai érettségi szintje nem túl magas. Addig mindenkit el lehet juttatni, és az a kérdés, hogy akik ennél többre lennének képesek, azokkal mi történjen. Ott vannak a fakultációs lehetőségek, ott a kutatási lehetőség. Más országokban teljesen természetes az, hogy a 17-18 éves fiatalok a középiskola utolsó éveiben érdemi kutató munkát végeznek, bejárnak az egyetemekre, kinézik maguknak, hogy hol szeretnének tovább tanulni, és ott már készülnek arra, hogy valami értelmes munkát, kutató munkát, tudományos munkát, tanulmányi munkát végezzenek. Ennek a kultúrája kiépülőben van világszerte. Megint csak azt tudnám mondani, hogy skandináv egyetemeket kellene megnézni. Az a modell, hogy iskola-egyetem kapcsolat, az jelenti egyrészt azt, hogy a pedagógusok állandóan támogatást kaphatnak, pedagógiai kutatóktól innovációs forrásként tekintenek az egyetemre, de ugyanakkor a diákjaikat beajánlhatják a középiskolai tanárok, hogy különböző egyetemi szakkörökön, diákkörökön és egyéb területeken már középiskolás korukban valamilyen tevékenységet végezzenek. Ez a népességnek néhány százalékát érintheti.
Igazából még tehát azon gondolkoztam, hogy azok, amit csináljunk, aki szemmel láthatom mondjuk az általános iskolában 8 év alatt nem tud eljutni arra a szintre, hogy középiskola képes legyen. Tehát amikor szövegértés kell gyakorolni 6. osztályba, akkor igazából annak a diáknak, szegénynek nem lett volna szabad eljutni a 6. osztályig, vagy egyfolytában kudarcot fog termelni, pusztán azért, mert annyira lemarad. Most lehet, hogy akkor meg kellett volna buktatni már jóval korábban, már másodikos korában, csak nyilván azon meg lehet, hogy elvágjuk teljesen a motivációját. Én inkább a spektrumnak az alsó végéről gondoltam, hogy mi van azzal, akit nem tudunk 8 év alatt felkészíteni a középiskolára.
A népesség nagy részét föl lehet a középiskolára készíteni. Ilyenkor érdemes tanulmányozni más országoknak a tanítási modelljeit. Tehát ezt meg lehet oldani. Azt senki nem gondolja, hogy az ázsiai fiatalok valahogy pszichológiailag, genetikusan, biológiailag alkalmasabbak arra, hogy szövegértést tanuljanak. Az iskola, amelyik ezt a különbséget létrehozza, és az iskolába kell ilyen modelleket kidolgozni. Tehát az tűrhetetlen, hogy nem tanulnak meg írni, olvasni. Ezt tanítani kell őket. Erre dolgozunk ki módszereket, erre megvannak a technológiák, csak komolyan kell venni. A rossz hír az, hogy nem csak a középiskolában vannak szövegértési problémákkal küzdő fiatalok, hanem vannak az egyetemen is. A bemeneti méréskor néhány százalékról kiderül, hogy a PISA 2-es szintet nem éri el, és már fel van véve az egyetemre, Magyarország egyik legjobb egyetemére.
Jó estét, bocsánat. Én Jáger Borbála vagyok, egyetemi hallgató, és az én kérdésem a tanárképzéshez kapcsolódna, ami tudom, hogy nem szorosan az előadás témája, csak érdekel a véleménye, hogy milyen olyan módszerek, illetve keretek lehetnének ma Magyarországon, amik megtanítanák felkészíteni, illetve amikkel felkészítenénk a mai tanárjelölteket, hogy átadják ezt a fajta tudást.
Nem az előadás tárgya, de az egyik szívügyem a pedagógus képzés. Sokat tanulmányozzuk a különböző országoknak a pedagógus képzési gyakorlatát. Ezen a téren is a Finnországból elterjedő kutatás alapú pedagógus képzés az, amit modellként javaslunk. Ez pedig azt jelenti, hogy minden egyes pedagógus Finnországban, legyen óvodapedagógus jelölt vagy tanító jelölt, tanul bizonyos mennyiségű kutatásmódszertant. Felkészítik őket arra, hogy olvassák a szakirodalmat, szakszerűen meg tudják fogalmazni azt a problémát, amit a saját órájukon tapasztalnak, és ennek a megoldására kidolgozzanak valamifajta egyszerű kísérletet, stratégiát. Tehát ha feltételezem, hogy pedagógus szakos, köszönöm, hogy eljött és meghallgatott, ezt tudom mondani, hogy tanulmányozza például a finn pedagógus képzést, vagy jöjjön el hozzánk és dolgozzon velünk.
Köszönöm szépen. További kérdések?
Jó estét kívánok!
Igen,
Szőt Endre vagyok a Szervácusz Általános Iskolából, tanító és helyettes. A statisztikákkal kapcsolatban érdeklődöm, hogy elég hátul szerepelünk a várható tanulási időben, valahol 15 évben, illetve a fő felsőoktatásban résztvevők arányában. És megragadta a figyelmem, hogy nálunk alacsonyabb szinten 15 év alatt szerepel Luxemburg és Ciprus is, akik elég távoli vagy más jellegű országoknak tűntek. Azonban a felsőoktatásban résztvevők között a Luxemburg kiemelkedően magas, majdnem Írország szintjén, és még Ciprus is megelőz minket. És közben Ciprus emellett a kimagaslóan sokan vannak a kettes eredményt elérők között. Lehet, hogy valami olyan utat ismernek, ami nekünk is alkalmazható lenne, mert hogy a finn példát azt ismerjük, de az mindenben magasabb. Ők meg lehet, hogy valamit tudnak esetleg.
Két olyan országról van szó, amelyiket nem érdemes statisztikailag bevonni a látókörünkbe. Luxemburgot azért, mert ugye nagyon nagy az ingázás Luxemburg és a környező országok között oktatási szempontból. Nagyon sok luxemburgi lakos van, aki luxemburgi állampolgár, de a szomszéd országban dolgozik, vagy ott tanítatja a gyerekét is megfordítva. És ugyanez a helyzet Ciprussal. Ciprus oktatás ugye figyelemre méltó, de ez egyelőre nem tükröződik a statisztikákba. Két új egyetemet hozott létre nagyon rövid idő alatt, amely egyetemek a világ élvonalába tartoztak. Ugyanakkor a Ciprus görög, ugye a görög rész az Európai Unió tagja, a török részre nem vonatkoznak ezek a statisztikák. Igen nagy a mozgás egyetemi tekintetben, oktatási tekintetben is Görögország és Ciprus között. Most már olyan jók a ciprus egyetemek, hogy nagyon sok görög fiatal megy oda tanulni. Alapból két nyelvűek a görög egyetemek, tehát angol és görög nyelvűek. Ez ott nagyon jó. És akkor ezek a mozgások, ezek a statisztikákat bizonyos mértékben torzítják. Két nagyon kis népességű területről van szó. Tehát nem javasolnám, hogy ebből olyan nagyon messze lenő következtetéseket vonjunk le.
Köszönöm szépen. Tessék!
Jó estét, én Popol Júlia vagyok, építész hallgató, és a diákok szemszögéből szeretném egy kicsit megközelíteni az előadást. És az lenne a kérdésem, hogy a tanulóközpontú oktatás hogyan értékel? Mert szerintem az itthoni oktatásnak az egyik problémája az az, hogy az 1-től 5-ig skálán az ember valahogy mindig frusztráltan ér, vagyis hogy frusztrálva érzi magát. Mert valójában, hogyha megkérdezünk egy diákot, hogy miért tanulok matekot, miért tanulok irodalmat, akkor szerintem a legtöbben azt mondják, hogy azért, hogy 5-öst kapjak. És hogy ez mennyiben tud változni?
Hát ezt régen úgy hívtuk, hogy a jegyhajhászás, hogy azért tanulok, hogy jó jegyet kapjak. Ezt vissza kellene szorítani. Sok mindent mondom arról, hogy hogy lehetne a tanulás örömforrás, és ne a jegy legyen a középpontban. A tanulóközpontú pedig megvalósítható úgy, ahogy ugyancsak arra már többször utaltam, hogy ne a tananyagot adjuk le, ne legyen a mérce, hogy ugyanazt a tananyagot mindig egyforma módon mindenkinek átadjuk, hanem mindenkit a saját igénye szerint fejlesztünk, a saját érzelmei és az értelmi színvonala szintje felkészültsége alapján tanítsuk.
Tessék még egy utolsó kérdés.
Dobosné Bányai Veronika vagyok, pszichológus, és jelenleg egy gimnáziumban tanítok pszichológiát. Érdeklődni szeretnék öntől, hogy látjuk azt, hogy Finnország élen jár. Önök kutatása szerint milyen kognitív folyamatok terén kimagaslóak a finnek? Ez az egyik kérdésem. A másik a kis hölgy, aki föltette a pedagógusok felkészültségevel kapcsolatos elvárásokat, módosulásokat és változásokat. Érdeklődnék, hogy az önök egyetemén, illetve kutatásában maga a felkészültség terén, a szakmaiság terén, az egyetemnek hát milyen kérdései merülnek fel?
Nagyon sok kérdést feltett, és erre egyre is nagyon hosszú választ tudnék adni. Talán maradjunk a Finnországnál. Finnországot nagyon régóta figyeljük és tanulmányozzuk, nem csak azóta, amióta kiugrottak a PISA eredmények szerint, hanem korábban is dolgoztunk már együtt, és folyamatosan dolgozunk együtt több finn kollégával, többek között a Helsinki Egyetemnek azzal a kutatócsoportjával, amelyik az ottani értékelésnek a kutatóközpontja Finnországban. Az egyik a tanárképzés, erről már beszéltem, a másik pedig a finn tudományos kutatás. Tehát Finnországban az a kutatómunka, a neveléstudományi kutatómunka világszínvonalú. Ennek a fejlesztése nagyjából a 80-as években kezdődött, körülbelül azzal a generációval, amihez én is tartozom. Akkor Finnországból fiatal kutatókat szétküldtek a világba, az akkori vezető kutatóhelyeken, Svájcban, Németországban, Amerikában tanultak. Hazamentek, egy kart alapítottak, egy pedagógus képző kart alapítottak, és ott fölnőtt a következő generáció. Néhány héttel ezelőtt volt a vendégünk Jarkó Hautameki, aki alapító dékánja volt annak a karnak, ami most a Faculty of Education, a neveléstudományi kar. Most az 50. a világranglistán, 12 évig volt a dékánja, akkor már a 100. helyre ő maga 12 év alatt 100-valahányadik helyre fölhozta, és aztán most a neveléstudományi kar már az 50. helyen van. Miközben a Helsinki Egyetem egészen a 73. most a nemzetközi listán. Tehát amikor arról beszélünk, hogy jó a finn oktatás, akkor ezt a tudományos hátteret figyelembe kell venni, az, hogy több száz nemzetközi szinten jegyzett neveléstudományi kutató dolgozik Finnországban. A másik, hogy miben jók a finn fiatalok, hát láttuk, hogy például a probléma megoldásban még mindig a legjobbak Európában, holott már az észtek szövegértésben, matematikában a nyomukban vannak, sőt meg is előzték 2015-ben, és úgy előzték meg, hogy az észtek a finnektől tanultak, finn kutatók jártak át Tallinnba, a Kompal rövidebb az út Helsinkiből Tallinnba, mint Szegedről Budapestre, és ott képezték a finn kollégákat néhány észt egyetemen. Tehát ezt a tudást át is lehet adni, Észtország 10 év alatt a világ élvonalába emelkedett. Ez a legnagyobb biztosítéka, vagy bizonyíték annak, hogy milyen jók a finnek. Ugye nem azzal bizonyítjuk, hogy mi milyen jók vagyunk, hogy valamit megoldunk egy feladatot, hanem valaki mást meg tudunk arra tanítani. Hát a finnek ezt megmutatták, hogy ezt meg lehet tenni. Mi is örömmel tanulunk a finnektől, és egyetlen egy terület van, ezt eddig nem mondtam, de most megemlítem, amiben mi is tanítjuk a finn kollégákat. Ez a diagnosztikus értékelő rendszer, amire itt többször utaltam. Ezt Finnországban, Magyarországon kívül Finnországban használták legtöbbet. A történet azzal kezdődött, hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt Vanta város, amelyik ott van a Helsinki és a repülőtér között, magát a repülőteret is Vanta reptérnek nevezik, körülbelül akkor, amint Szeged 170 ezer lakosa van, ez a város vett az a város összes iskolájának, összes diákjának és pedagógusának egy akkor legkorszerűbb tabletet. Több mint 20 ezer tabletet vettek az iskoláknak. És az a kutatócsoport, amelyik a mi partnerünk, kapta azt a feladatot, hogy mondják meg, hogy mire lehet ezeket a tableteket használni. És a finn kollégák azt mondták, hogy a legjobb lenne, ha mérésre használnák, és itt vannak a mi feladataink, most már 25 ezer, ebből lefordítottunk néhány százat finnre. A mi multimédiás feladataink elkészítése nagyon munkaigényes. Abba bele kell tenni a tervet, tartalmat, dizájnt, hangot, képet, mindent. De ennek a finnre való átültetése az körülbelül annyi munka, mint egy játékfilm szinkronizálása. Hangalámondásokat, szövegdobozokat kicseréltük finnre, és utána néhány hét múlva működött. Pásztor Attila kollégám itt van, aki a finn projektnek az irányítója volt, közben egy kicsit megtanult finnül is, annyiszor visszahallgatta a finn feladatokat, és aztán elkezdtek Finnországban a mi tesztjeinkkel mérni. Ott ültek az ügyeletesek a kutatócsoportba, telefonügyeletet tartottak, és egy idő után kérdezték tőlünk, hogy vajon megye, már mint a finn kollégák, hogy megye a mérés, mert ilyenkor, amikor ők mérnek valamit, akkor mindig szoktak telefonálni az iskolák, hogy valami probléma van. És akkor a kollégáim ránéztek a szerverre, a szegedi szerverről közvetítettük ki a feladatokat, és mondták, hogy igen, gyűlnek az adatok. Annyira simán lement, hogy észre se vették, hogy probléma lenne, vagy hogy egyáltalán valami folyik a mérés. Ez volt a történetnek az első része, amire mi nagyon büszkék voltunk, és jött a meglepetés, amit nem tudjuk, hogy hogy lehet publikálni. Ugyanis kiderült, hogy azok a diákok, akiket mi 4 éven keresztül mérünk, és negyedikesek már, azok a negyedikesek jobban teljesítettek, mint a finn negyedikesek. Hogy mennyivel jobban, azt szokták mondani a kollégák, annyival jobban, hogy a mi negyedikeseink induktív gondolkodásba majdnem olyan szinten vannak, mint a finn hetedikesek. Ez még nem egy tudományos eredmény, mert nem tudjuk, hogy mitől van. Itt Most ez egy termékeny hipotézis lehet, mert az egyik hipotézis, amit megfogalmazunk, hogy már pusztán az, hogy láthatóvá tettük a gondolkodást, képeztük a pedagógusokat és folyamatosan mértük a diákokat, az egy fejlesztő hatást gyakorolt rájuk, ennyit. Tehát ha az a kérdés, hogy miben jók a filmek, sok mindenben jók, de mi is tudunk olyan jók lenni, ha akarunk.
Köszönöm szépen mindannyiunk nevében ezt a nagyon inspiráló előadást. Én nem vagyok hivatott sem, és fáradtak is vagyunk ahhoz, hogy valami átfogó összefoglalás nyújtsak. Két kommentárt mondanék. Nagyon köszönjük a sok kérdést is. Nem csak Benőnek az előadást, hanem a kérdéseket. Egy megjegyzéssel összekapcsolnám Benő előadását ahhoz, amit a műegyetemi kollega felvetett, ami egy nagyon feszítő kérdés, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyengén teljesítő tanulók is több évet töltsenek az iskolába, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az iskola számukra öröm legyen. Nem fogjuk egy ilyen előadás zárszavába ezt megoldani, de ez úgy kapcsolódik Csapó professzor előadásához, hogy ez azt a kérdést veti fel, hogy különösen a rosszul teljesítő diákok és az ő családi és társadalmi helyzetük közegében nagyon nagy feladat a modern pedagógiának, hogy a motivációs rendszereket kezelje és megváltoztassa. Csapó Benő nagyon érzékletesen megmutatta, hogy a kognitív és az affektív mozzanatok között milyen dinamika van a iskolai tudás átadásának fejlesztésében, és Csíkszentmihályi Mihály alapján utalt arra, hogy és itt van egy motivációs probléma is. Én csak annyit tennék hozzá, hogy a motivációs probléma nem pusztán az, amivel Csíkszentmihályi kollégánk foglalkozik, az, hogy mondjam, egy viszonylag homogén társadalmi világon belül az unalom és a szorongás dinamikája, de van egy másik tág, egy másik kerete a motivációs problémának. Hogyan lehet azt elérni, hogy a tudás maga örömforrásá váljon? Ez igazából eddig a tanár és a pedagógia csele volt. Én őszintén remélem, hogy azoknak adatalapú és adatorientált kutatási kereteknek a világában, amiben Csapó professzor csoportja is él Szegeden, közelebb tudunk lépni ahhoz, hogy a motiváció sem egyszerűen a pedagógus rejtélye és a tanítás művészete legyen, hanem valóban tudományos módon alakítható legyen, mert én azt gondolom, hogy a társadalmi felzárkózás és hasonló iskoláztatási igényekben ez a kulcskérdés, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni az emberek motivációs rendszerét. Ebben nagyon sok a mi ellenőrzésünk alatt nem álló, és a mi ellenőrzésünk alatt álló tényező van. A finn csoda példára én csak hagyd mondjak két kiegészítő megjegyzést, ezek nem cinikusak akarnak lenni. Az egyik az, hogy Finnország és Észtország esetén is protestáns országokról van szó. Van, aki számára ez egy elég megjegyzés, és ezekben a protestáns országokban, például Finnországban nagyon sok vizsgálat foglalkozik azzal, hogy a viszonylag kicsi, nagyon urbanizált országról van szó, de a viszonylag kicsi közösségekben is óriási szerepe van a könyvtárnak. Tegyünk azért, ez az a dolog, abban nem tudunk tenni, hogy mi magyarok mind protestánsok legyünk, de abban, hogy az emberek életében és a közösségek életében a könyvtár, a nyitott világ és a modern technológiával felszerelt könyvtárak sokkal nagyobb szerepet játszanak, ebben sokat tudunk tenni. Ez egy kiegészítő oldala egy ország iskolai fejlődésének. Nagyon köszönöm még egyszer Csapó Benő előadását, köszönöm szépen a nagy érdeklődést és a kérdéseket, és kívánok mindenkinek sok sikert a tudás századában. A tudás évszázadában. Köszönöm szépen!